tovább vagyunk a lehúzó levél.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Összhangba kell hozni az otthonstart program részleteit és az adósságfékszabályokat, ez a héten meg is történik, mondta el Varga Mihály a kamat döntőülés után. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak, ismertette a jegybank elnök. Nem változott, maradt 6,5% az alapkamat, döntött a monetáris tanács. Minden iskolába megérkeztek a tankönyvek és a tanítás segítő egyéb eszközök, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban, az idei évben erre 19 milliárd forintot biztosítanak. A tanév kezdetére a kormány támogatásával 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az iskola kezdéshez, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. A vonatkozó programban 6 év alatt összesen 430 ezer tanszercsomag kiosztását tervezik az elsőtől 8. évfolyamon tanuló rászoruló diákok számára, állami és nem állami fenntartású intézményekben egyaránt, ismertette Sztojka Attila. Európa és a világ egyik vezető szakképzése a magyar, így aki ezt választja, annak ez nem egy B-terv, hanem maga a hivatás és kiteljesedés, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Jelenleg 34 szakképzési helyszínen 100 milliárd forint értékű fejlesztés van folyamatban, mondta Hankó Balázs, aki az EGRI Sárvári Kálmán Technikum tantestületi ülésén vett részt. Beszélt az ösztöndíjrendszerről és a duális képzésben elérhető jövedelmekről is. Van megfelelő számú pedagógus és az utánpótlások is biztosított, jelentette ki Balatoni Katalin Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakmai tanévnyitó konferencián tartott előadásában. A miniszterelnöki biztos ismertette, idén augusztusban már 2000-rel több pedagógus dolgozik, mint a múlt év ugyanezen időszakában. Hozzátette, a tanárok béremelését továbbra is fenntartja a kormány, és a tavaly elkezdett munkát egészen 2031-ig folytatják. Fellép az Agrárminisztérium a szőlőültetvényeket megtámadó aranyszínű sárgaság terjedésének megfékezésére és kordában tartására, közölte a tárcavezető az MT-vel, megköszönve a gazdák témában adott konstruktív javaslatait. Nagy István elmondta azt is, a közös agrárpolitika stratégiai tervben idén csak nem 28 millió euró, a 2024-27-es időszakra pedig összesen mintegy 112 millió euró forrás áll rendelkezésre. Segítséget jelent, hogy a beruházási támogatásokat már a szőlőtermelők is igényelhetik. Saját magát köpi szembe az Európai Bizottság azzal, hogy cinkos módon hallgat, amikor Ukrajna támadja a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú barátság kőolajvezetéket, így fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című műsorban. Szijjártó Péter emlékeztetett, az Európai Bizottság idén januárban leszögezte, készen áll lépéseket tenni a tagállamok energiaellátását szavatoló infrastruktúra biztonsága érdekében, most azonban cinkos és bűnös módon hallgat. Hangsúlyozta, az ukrajnai villamosenergia import 30-40%-át hazánk adja, így a kormány olyan nehézségeket tudna okozni a szomszédos országnak, hogy a faladná a másikat, mondta, azonban mi nem akarunk az ukrán embereknek és családoknak rosszat, mi különbek vagyunk ennél, tette hozzá. Az ukrán külügyminiszter telefonbeszélgetést folytatott amerikai hivatali partnerével, Marco Rubioval és több európai kollégájával. Andrei Sibiha megerősítette Ukrajna álláspontját, amely szerint a biztonsági garanciáknak, konkrétaknak, jogilag kötelező erejűeknek és hatékonyaknak kell lenniük. Ezen felül átfogóaknak is, beleértve a katonai, diplomáciai, jogi és egyéb szinteket, ismertette. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna ölel, míg fúj be a szél, szerelem elbéleltél, te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szádon hordod a szám, ez életveszély, annyi kimondatlan szó. A szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd viddel. Csak álmodozom, világtalanul, már nincs te. Te meg én a virág ellen, vihar vagyunk a csendben. Megszöktünk, vad álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sorródunk tovább, megszektünk minden létező szabályt. Csak vigyen a szél, ez életveszély, őrült száguldás, annyi kimondatlan szó. Követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd viddel. Csak álmodozom, világtalanul, már nincs terv. Te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csendben. Én rendben.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben elsőként egy beérkezett hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Levélírónk azt kérdezi tőlünk, minden ajándék visszakövetelhető?
Nem követelhető vissza minden ajándék, mert a szokásos mértékű ajándékok azok eleve nem követelhetőek vissza. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy mi minősül, vagy mekkora a szokásos mértékű ajándék. Ez azonban mondhatni azt, hogy családonként eltérő. Hiszen az egyik családban egy kisebb ajándék az, amit szoktak adni, a másik családban akár ez jóval nagyobb értéket is képviselhet, és abban az adott családban a szokásos mértékű ajándék bizony az a nagyobb értéket fogja képviselni.
A levélíró elajándékozta a lakását a fiának, aki utóbb megverte. Akkor már minden veszve van, kérdezi.
Nincsen minden vesze, mert bizonyos értelemben, illetve bizonyos esetekben a jogszabály lehetőséget biztosít arra nézve, hogy az ajándékot a megajándékozó, a megajándékozottól visszakövetelje. A jogszabály erre nézve különféle eseteket határoz meg, hogy hogyan és miként, milyen körülmények között lehet, milyen esetekben lehet, de minden bizonnyal, hogyha kedves hallgatónk ezt az ajándékozását annak a feltevésében tette, hogy majd az ő fia hálás szívvel fog iránta viseltetni, és adott esetben, amikor szüksége lesz majd a fiának a segítségére és támogatására, ezt megkapja, egészen bizonyos, hogy ez a magatartás, ez a visszanyúlás egészen felháborító, amely ellentétes azzal a feltevéssel, amely feltevésben ez az ajándékozás megtörtént.
Ha a felek között volt egy nézeteltérés, ami tetlegességig is fajult, az ajándékozó bármikor visszakövetelheti az ajándékot?
Az ajándékot bármikor nem lehet visszakövetelni, de a jogszabály meghatározza, hogy milyen esetekben és hogyan és miként. Például, hogyha az illető személy, az ajándékozó személynek a létfenntartási szükséglete igényli, vagy teszi szükségessé, hogy neki szüksége van mégis arra az elajándékozott dologra, vagy akár elajándékozott ingatlanra, abban az esetben lehetséges az ajándék visszakövetelésére. Persze megvan annak is a feltétele, hogy annak még meg kell lenne a másik félnél. Ugyanakkor lehetséges az is, hogyha a másik fél, aki megajándékozott ebből a szempontból, hogyha ő megfelelő módon a létfenntartását segíti az ajándékozónak, akkor lehet egyfajta járadéktartási jellegű segítséggel is ezt az ajándék visszakövetelését megoldani, tehát hogy egyfajta járadékot vagy egyéb segítséget fog kapni a megajándékozott személytől, és nem magát az ajándékot.
Mit javasol az ajándékozás előtt állóknak?
Nagyon fontos, minden jogügylet előtt állunk, hogy fontoljuk meg. Fontoljuk meg nagyon azt, hogy mire készülünk, és mik annak a jog következményei. Például az ajándékozásnál azt, hogy valóban biztosak vagyunk-e abban, hogy az a feltevésünk, amiben adjuk, az például nagy valószínűség szerint nem fog utóbb megváltozni. Aztán a másik dolog az, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat olyan anyagi nehézségekbe, olyan anyagi hátrányos szituációba, hogy elajándékozzuk mondjuk az utolsó ingatlanunkat, de fontolgatjuk azt, hogy igazából idősek otthonába be szeretnénk menni, és hogyha oda kell egy nagyobb összegű befizetést eszközölnünk, pont az a vagyontárgyunk fog hiányozni, amiből ezt meg lehetne tenni. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyünk megfontoltak, legyünk körültekintőek, gondolkozzunk A és B verzióba is. Mi van abban az esetben, hogyha az a várakozásunk szerint történik, majd a későbbiekben a szerződést megkötést követően, de gondoljunk arra is, mi van, hogyha mindez gyökeresen megváltozik. És mindezeket figyelembe véve döntsük el, akár jogi segítséget is igényeljünk arra nézve, hogy a dolognak minden egyes jogi szempontját, jogi aspektusát is meg tudjuk vizsgálni, és hogyha mindezek alapján úgy határozunk, hogy igen, szükséges, szeretnénk ezt az ajándékozást, akkor tegyük meg.
A jogsegély elmúlt adásaiban a PTK bevezető rendelkezéseivel foglalkoztunk, amelynek a végére értünk. A mai adástól kezdődően új témával, az emberi személlyel, mint jogalannyal fogunk megismerkedni, vagyis a PTK második könyvével. Az ember, mint jogalany, így szól a polgári törvénykönyv második könyvének a főcíme, így talán érdemes arra is figyelmet fordítani, hogyan láthatja a PTK az embert.
Érdemes egy pillanatra felidéznünk itt a Katolikus Rádióban, hogy a Biblia, a Szentírás hogyan látja az embert? A Zsoltárok könyvéből maga a Zsoltáros teszi fel ezt a kérdést. Mi az ember? Hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondot viselsz rá? Amely kérdésre a Biblia első lapjain találhatjuk meg a választ. A Teremtés könyvének első fejezetében olvashatjuk, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt. Férfinak és nőnek teremtette őket. A Szentírás tanúsága szerint tehát az ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, és az Isten képiség hordozója a világban. Ha a Szentírás számára fontos volt, hogy rögzítse az emberképet, akkor nem haszontalan ezt megnéznünk a jog világában sem. Már csak azért sem, hiszen az emberkép alakulásának ismeretében közelebb juthatunk az alaptörvény és a magánjog által elvárt emberi magatartások és felelősség megértéséhez is. A római jogban a jogok természetes alanya az ember volt, hominum causa omne jus, constitutum est, ám közülük is kiemelkedett az önjogú családfő, sui juris pater familias, aki a római jogi normák elsődleges emberképét hordozta. A jó és a gondos családapa, bonus et diligens pater familias képe a római jogban egy olyan felelősen gondolkodó emberképét és példáját hordozta, amely zsinormértékű szolgált, és amelynek a polgárjogi felelősség meghatározásánál volt kulcsfontosságú szerepe. Ennek a fogalomhoz, az előrelátó, gondos embernek a fogalmához próbálnak visszanyúlni a 18. és 19. századi polgárjogi kodifikációk is. Például a porosz Allgemeines Landrecht, amikor az Untertan alatt való kifejezést használja, vagy a francia Code Civil, amely a városi polgár, vagy az előrelátó és okos férfi kifejezéseket használja a személyekre. Ehhez csatlakozik a régi magánjogunk, aki a jó gazda gondosságát teszi meg emberképe mértékévé. A kelet-európai országokban, így ezenből Magyarországon is a szocializmus kialakított egyfajta emberképet, amely a szocialista gondolatokat társadalmi viszonyokról való újszerű felfogás forradalmi mi volt a miatt jelentősen különbözött a korábbi korok emberképétől. Az állam a szocialista országokban gondoskodó, paternalista szerepet töltött be az állampolgárok felett, óvta őket a zsarnokságtól, és védelmet biztosított ellene. Ebben a rendszerben az állampolgárokat ez a gondoskodó állam nagyobb biztonságban részesítette, ám az állampolgárok szabadságából és felelősségéből kevesebb jutott a szocialista állam által gondosan óvott egyéneknek. Ennek a szellemiségnek a talaján állt alapvetően az első magánjogi kódexünk, az 1959. évi 4. törvény, vagyis a régi PTK. A rendszerváltást követő társadalmi átrendeződés következtében az egyén felelőssége és szabadsága egyre nőtt, míg az állam szerepe egyre jobban kezdett, főként a magánjogi jogviszonyokban háttérbe szorulni. Éppen ezért a 21. század hajnalán indokoltnak mutatkozott egy újfajta emberkép megközelítés, amely a szociális piacgazdaság modelljét tekinti mintának. Az új PTK által egy új emberkép kezdett kialakulni, amely az alkotmánybíróság gyakorlatban kialakított elvekre épülő emberi méltóságból vezethető le. Eszerint az új PTK emberképében az ember magánjogi jogalany és egyben autonóm személy, aki a mindennapi életben felelősen és előreláthatóan cselekszik. Az újszerű emberkép öntudatos, bátran kockáztat, saját ügyeit felnőtt módjára intézi, nincs szüksége az állam gondoskodására, gyámolítására. A néhány éve elhunyt kiváló polgárjogi jogászprofesszor, a volt alkotmánybíró egyetemi tanár, a pécsi ítélőtábla korábbi elnöke, dr. Lábadi Tamás megfogalmazásában a magánjogi kodifikáció emberképe az egyenlő méltóságú személy, akinek autonómiáját emberi méltósága garantálja, az öntudatos, józan, kockázatvállaló polgár, a mindennapi élet gyakorlatias embere, az előrelátó, felelős üzletember, aki autonóm módon vesz részt a közjogi közfeladatok ellátásában is. Mindezekhez érdemes még hozzátennünk a teljes igény nélkül a korábbi alkotmányunk, illetőleg az új alaptörvény emberképét is, amely harmóniát mutat a polgári törvénykönyv emberképével. A régi alkotmányunkkal kapcsolatban még 1993-ban határozta meg az emberkép fogalmát egy határozatban, amely szerint az öntudatos, autonóm, bátran kockáztató, saját ügyeit felnőtt módon intézni tudó emberkép, akinek nincs szüksége minden oldalról állami megtámasztásra, még kevésbé az állam gyámkodására. Végezetül a hatályos alkotmányunk Magyarország alaptörvényének kúcikke is meghatároz egy alkotmányjogi emberképet, amely szerint mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.
Mit jelent a személyek joga a magánjogban?
A polgári törvénykönyv első könyvének első szakaszában hangsúlyozza, hogy a törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. A személyi viszonyok szabályozása ezáltal a személyek joga a polgári törvénykönyv egyik legfontosabb területe. A személyi jog minden magánjogi rendszernek a kiinduló része. A személyek jogát, mint kiemelkedően fontos jogterületet megtaláljuk a római jogban, a középkorban, és része lett a polgárosodás következtében a 18.-19. századtól kezdődően megszületett nagy polgári jogi kódexeknek is, csak úgy, mint a 20. század magánjogi kódexeinek. A személyek joga a magánjogi szabályozás azon részterülete, amely tartalmazza egyfelől az emberre, mint jogalanyra, mint természetes személyre vonatkozó joganyagot. Másrésztről pedig a jogi személyekkel, gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályozást. A hatályos polgári törvénykönyvünk ezen szabályozásnak úgy tesz eleget, hogy a személyek jogát két könyvben szabályozza. A második könyvében a PTK az emberrel, a természetes személlyel, mint jogalannyal foglalkozik, míg a harmadik könyvben a jogi személyekkel, gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályozás kap teret.
A PTK meghatározza az emberi személy fogalmát?
Az emberi személy fogalmát a törvény nem határozza meg. Jól lehet, nem is határozhatja meg, hiszen az emberi személy fogalma a jog számára megfoghatatlan. Így a jog addig merészkedhet, hogy az embernek, mint személynek csupán egyes aspektusait tudja megragadni, és szabályozása tárgyává tenni. Ezáltal tehát a PTK is elsősorban, mint különböző jogviszonyok jogalanyára tekint az emberre. Az adásunk korábbi részében már említett néhány éve elhunyt jogászprofesszor dr. Lábadi Tamás ugyanakkor úgy fogalmaz, hogy a személy emberi minőségét méltósága fejezi ki. Hozzáteszi, hogy az emberi személy méltósága mindenkinek érinthetetlen, aki ember függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségeiből mennyit valósított meg, és miért annyit.
Hogyan, miként épül fel szerkezetileg a PTK második könyve?
A polgári törvénykönyvnek az ember, mint jogalanyra vonatkozó része négy nagy egységből áll, amelyek az alábbiak: az ember jogképessége, az ember cselekvő képessége, a személyiségi jogok, továbbá ide tartozik a szerzői jog és az iparjogvédelem is. Fontos, hogy a PTK ezen utóbbi területtel a szellemi alkotásokkal kapcsolatosan csak egy utaló szabályt tartalmaz, mert a szellemi alkotásokról azok különlegességére tekintettel külön jogszabályok rendelkeznek. Lényeges azonban megemlíteni, hogy a szellemi alkotásokkal összefüggő jogok, személyiségi és vagyoni jogok, amelyek a PTK oltalmát élvezik. Annak ellenére, hogy a PTK rendszerében a második könyv a vagyoni viszonyokat szabályozó könyvekhez, például a hatodik kötelmi könyvhöz képest jóval rövidebb, ez azonban cseppet sem csorbítja ezen könyv jelentőségét. Ezen ponton elengedhetetlen arról is beszélni, hogy a PTK személyi jogi könyve szorosan érintkezik a PTK negyedik családi jogi könyvével, illetőleg annak rendelkezéseivel, amelyek az ember legbensőségesebb személyi kapcsolatait rendezi. Szintén kapcsolódik a PTK második személyi jogi könyve a PTK hetedik az öröklési jogi könyvéhez, amellyel a személy halála esetére adhat rendelkezést teljes vagyonáról, vagy vagyona egy részéről. Végezetül érdemes ebben a körben megemlíteni, hogy az ember személyi viszonyai az orvosi és egészségügyi jog területével is összefüggenek, amely speciális szabályokat ad a beteg ember életében. Mondhatjuk azt is tehát, fenti példák alapján, hogy a polgári jog az emberi élet egészén túlmutatóan is szabályozza mindezt, hiszen mondhatjuk, hogy a fogantatástól egészen a halálig, azonban bizonyos értelemben már a fogantatást megelőző időszaktól, bizonyos értelemben viszont a halálunkat követő időszakra is kihat. Miért mondom mindezt? Mert a fogantatásunktól számítottan, bár a megszületésünk előtti időszak is valamilyen formában jogi védelmet jelent, hiszen ugyan a születéssel lesz jogképességünk, de speciálisan és bizonyos kivételek között már a jogképességünk keletkezését megelőzően is bizonyos értelemben lehetünk jogalanyok része. Gondolok itt öröklésjogi kérdésre. Ugyanakkor pont a halál pillanatával nem szűnünk meg teljes mértékben, mint a jogalanyiság részeseivé lenni, hiszen a kegyeleti jogi kérdések vonatkozásában a halálunkat követően is kapcsolódnak hozzánk bizonyos jogi kérdések, csak ugyan miként a szerzői jogi kérdések vonatkozásában, amelyeket az örököseink tudják gyakorolni, illetőleg az örököseink lesznek rá jogosultak.
Mit jelent a jogképesség?
A jogképesség absztrakt kategória, azaz emberi jogalanyiságát jelöli. A PTK második könyv első szakasz, első bekezdése értelmében minden ember jogképes, jogai és kötelezettségei lehetnek. A jogképesség az embernek, mint természetes személynek azt a képességét jelenti, hogy az ember polgári jogi jogviszonyok alanya lehet, polgári jogi jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A magánjogi kódexünkön kívül számos nemzetközi dokumentum is deklarálja az ember vele született jogát arra, hogy jogképességét, jogalanyiságát bárhol elismerjék. Az alaptörvényben is gyökeredző tétel, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, és minden ember jogképes. A jogképesség általános, feltétlen és egyenlő. Az ember jogképessége a magyar jog szerint általános, mert minden ember kivétel nélkül jogképes. A magyar jog semmi olyan tulajdonságot nem jelöl meg, amely az emberek, illetve az emberek jogképessége közötti különbségtételt indokolná. Az ember jogképessége a magyar jog szerint feltétlen, mert a jogképesség megszerzéséhez az ember részéről semmiféle külön tulajdonságra, vagy teljesítményre, értelmi fejlettségre, életképességre, nyilatkozatra, és így tovább nincs szükség. Nem szükséges az sem, hogy a megszületett baba legalább valamennyi ideig életben legyen, ha az orvos szerint élve született. Az ember jogképessége a magyar jog szerint egyenlő, mert a jogképesség terjedelme szempontjából sincsenek az emberek között különbségek. Nem csak mindenkire kiterjed a jogképesség, hanem mindenkire egyenlő mértékben terjed ki. Az ember jogképessége tehát valamennyi lehetséges szempontból egyenlő. Ezen lehetséges elhatárolási kritériumok, mint a kor, nem, nemzeti hovatartozás, állampolgárság teljes köre nem sorolható fel, már csak azért sem, mert a társadalmi és gazdasági változásokkal számuk és fajtájuk folyamatosan változik.
Lehet-e korlátozni a jogképességeket?
A jogképesség egyenlősége azonban nem jelenthet azonos szabályozást. A jogalkotó a pozitív diszkrimináció alkalmazásával a társadalmilag vagy egyéb szempontból indokolt esetben kedvező feltételeket állapíthat meg, vagy támogató különbséget tehet. Így például az alaptörvény külön intézkedéseket ír elő az esélyegyenlőség biztosítására a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők védelme érdekében. Alapjogi szempontból tartalmilag a jogképességet az élethez és az emberi méltósághoz való jog tölti ki, amely a személynek az emberi mi voltát fejezi ki, hiszen a jog az emberen kívül bármit jogalanyjá, jogképessé nyilváníthat, mint ahogy azt a jogi személyek esetében meg is teszi.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Bolyás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről Este a kenyér.
Úr színében, Úr s király a föld felett, forrasz egyé békességben minden népet s nemzetet. Zúgjon hát a hála ének, szálljon bőr
Thank you. nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jön, csak téged dicsér a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden mindenben. Atya, fiú és szent lélek jön, csak téged dicsér a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden mindenben. Oh, 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 oh,
a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket. Az előző elmélkedést azzal fejeztük be, hogy a liturgia elsősorban hódolat az isteni fölség előtt, de szükséges és jelenvaló a hívő nép tanítása. Így folytatja a zsinat a liturgikus konstitúció 33. pontjában. Az imádságokat az egész szent nép és minden jelenlévő nevében terjeszti Isten elé a pap, aki Krisztus személyes megbízottjaként áll a közösség élén. Azokat a látható jeleket pedig, amelyeket a liturgia használ, a láthatatlan isteni dolgok jelzésére Krisztus vagy az egyház választotta ki. Ezért nem pusztán azoknak a fölolvasása, amiket tanúságul írtak meg, hanem mindaz, amit az egyház énekel, vagy imádkozik, vagy cselekszik, növeli a résztvevők hitét, szívüket Istenhez irányítják, hogy neki lelki áldozatokat mutassanak be, és kegyelmét gazdagabban kapják meg. Mindebből, hangsúlyozza a zsinat, következik néhány alapelv a liturgia megújításával kapcsolatban. Szeretettel hangsúlyozom, hogy ezek a megújítások jó részt már megvalósultak a II. Vatikáni zsinatot követő időszakban. Talán annyit érdemes megjegyezni az előző elhangzott szövegre, hogy feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy nem magán liturgiáról és nem az egyes egyházközségeknek a szabadon szerkesztett liturgiájáról van szó. Az egyház jelenik meg minden liturgiában, minden szentmisében, vagyis nem a pap, nem a hívek fogalmazzák meg, mit szeretnének hallani. Nagyon fontos és súlyozott ez a mondat, Krisztus vagy az egyház választotta ki. Ezért fontos, hogy tudomásul legyünk abban, hogy mindazok az imák, énekek, amelyekkel részt veszünk a Szent Misén, mérhetetlenül fontosak, mérhetetlenül segítenek bennünket, ha részt veszünk bennük, az Isten közelségéhez. A következő pontban, a 34. pontban a zsinat arról beszél, hogy a szertartások vonzóak legyenek. Természetesen az, hogy a liturgia középpontja az Isten iránti hódolat nem fedi el, hogy vonzóvá lehet tenni. Így ír erről a zsinat. A szertartásokat tegye szépé a nemes egyszerűség, áttekinthetővé a rövidség, legyenek mentesek a fölösleges ismétlésektől, alkalmazkodjanak a hívek képességeihez, és általában ne szoruljanak sok magyarázatra. Megint csak megállok egy pillanatra ennél a mondatnál, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem azt mondja a zsinat, hogy ne szoruljanak magyarázatra, hanem sok magyarázatra ne szoruljanak. A liturgia, mivel az egész egyháznak az ünnepe és Isten iránti hódolata, ezért nyilvánvaló, hogy az egyes területeken, így Magyarországon, az Egri Főegyház megyében, de még az egyes területeken is más és másféle képesítéssel rendelkező emberek lakják, hagyományokkal, ezért fontos, hogy néha magyarázzák őket. Csak túl sok magyarázat ne legyen. A következő pontban újra előjön, amit már eddig is hangsúlyozott a zsinat, hogy az ige is, az ige hirdetés fontos szerepet tölt be a liturgiában. Így szól erről a 35-ös pontjában a zsinat. Világosan ki kell tűnnie, hogy a liturgiában a szertartás és a szó a legbensőségesebben kapcsolódik egymáshoz. Ezért a szent cselekményekben a szentírás olvasás gazdagabbá és alkalmasabbá kell tenni. Erről már beszéltünk, hogy több szentírási olvasmányt használ az egyház a szentmisében, de minden egyes liturgiában a zsinat óta. Második alpontja ennek a 35-ös pontnak, mivel a liturgikus cselekménynek alkotó eleme a szentbeszéd, ezért annak legalkalmasabb helyét a rublikát tüntessék föl, az igehirdetés szolgálatát pedig nagyon hűségesen és gondosan kell ellátni. A beszéd forrása elsősorban a szentírás és a liturgia legyen. Hirdesse Isten csodatetteit az üdvösség történetében, azaz Krisztus misztériumában, amely jelen van és működik bennünk. Mindenkor, de kiváltképpen a liturgikus ünnepléskor. A liturgikus oktatást minden módon szorgalmazni kell. Magukba, a szertartásokba is szükség szerint iktassunk be rövid magyarázatokat, amelyeket a pap vagy az erre kijelölt segítkező előírt vagy ahhoz hasonló szöveggel közöljön. Elő kell mozdítani Isten igéjének a szent szolgálatát a nagyobb ünnepeket megelőző vigíliákon, az advent vagy a szent 40 nap egyes köznapjain, valamint vasárnapokon és ünnepeken, főleg ott, ahol nincs pap. Az ilyen helyeken a liturgiát diákónus vagy más a püspök által megbízott személy irányítsa. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok nagyon hangsúlyozzák a szentírásnak a helyét, a tanításnak a helyét a Szentmisében, illetve a liturgiánkban. Talán egy gondolattal érdemes visszatérni a Szentbeszéd helyének a meghatározásában, hiszen itt azt mondja a zsinat, hogy meg kell találni a megfelelő helyet, vagyis talán idősebb testvéreim emlékeznek rá, hogy a zsinat előtt, és sokszor utána is, néha még most is, a Szentmisében is a Szentbeszédeknek a helye sokszor a szószék. Meg kell jegyeznem lelkipásztorként, hogy talán a közvetlenség a hívekkel való párbeszédnek a közelsége, vagy talán pontosabban fogalmazva a párbeszédnek az egyszerűsége, talán azt kívánja, hogy egy szinten legyen a lelkipásztor, az igehirdető a hívekkel, amikor a Szentbeszédet mondja. Azonban, ahogyan említettem, a lelkipásztor megjegyzi, nem véletlen, hogy a templomokban hogyan építették a szószékeket. Ezekről a szószékekről mikrofon erősítő nélkül is sokszor pontosan jól lehetett érteni a tanítást. Kihasználták a templomnak az akusztikus dolgait, jellegét. A papot általában, nem mindenkit, de általában sokakat zavar, hogy felülről beszél a szószékről a híveknek. És ebben van is valami, tényleg lehet zavaró. De úgy gondolom, hogy bizonyos ünnepi alkalmakkor, bizonyos lehetőségekkor érdemes ezt a lehetőséget kihasználni, és a szószékről szólni az emberekhez. Szól még a zsinat a papon kívüli igehirdetőkről, akiket a zsinat a diákonusokban és a püspökök által, a megyés püspökök által megbízott személyekre irányít. Kedves rádió hallgatók, majd innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.